Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ünnepi Isten tiszteletünkön. Hadd emlékeztessem a testvéreket, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy halkítsuk le, hogy ne zavarja meg együttlétünket annak a jelzése. Az Isten igéjére szeretnénk most figyelni ebben az órában. Szeretettel hirdetem, hogy következő gyülekezeti alkalmunk holnap délelőtt lesz, amikor is 9:30 kezdettel, a maihoz hasonlóan ünnepi Isten tiszteletre jövünk össze, és ahogyan most is, akkor is az Úrnak szent asztalát megterítjük. Azt követően csütörtökön lesz legközelebb nyilvános gyülekezeti összejövetelünk, csütörtökön este 7 órára hívjuk a gyülekezet nőtestvéreit, Nőkről nőknek című sorozatunk folytatódik. Pénteken 9:30 kezdettel lesz babamama kör, 10 órakor istentisztelet a Víziorgon a nyugdíjas házban, délután 5 órai kezdettel pedig a konfirmandusokat hívom a konfirmációs oktatásra. Azt követően szombaton 9 órától délután 1 óráig fogjuk tartani a gyülekezeti bibliaiskola következő 4 óráját. Szeretettel hívjuk és várjuk ide az érdeklődő testvéreket, akik szeretnének a Biblia világában elmélyedni. A 10 parancsolat magyarázata zajlik még ezen az órán, vagy ezeken az órákon. Ha valaki nem volt, az is jöjjön bátran, nyugodtan, bármikor be szabad és lehet ebbe kapcsolódni. Megköszönjük a testvéreknek mindazokat az imádságokat, amelyel gyülekezetünk útját, életét kísérik. Megköszönjük külön nagy szeretettel azokat az adományokat, amelyekkel a gyülekezet fennmaradását segítik a testvérek. Amint azt többször is hirdettük, és említést teszek róla most is, szeretnénk a gyülekezetben egy új munkatársat szolgálatba állítani, aki lelkipásztorként tudna mellettem velem együtt szolgálni, és ahhoz, hogy ezt megtehessük, a lakhatását kellett először is biztosítanunk, és ahogyan azt többször is hirdettük, már sikerült ezt a szolgálati lakást megvásárolnunk, nagy csodák révén és kapcsán. Ugyanakkor az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy ahhoz, hogy ezt a lakást meg tudjuk vásárolni, ahhoz igen mélyen a zsebünkbe kellett nyúlni, és ezért kérjük a testvéreket arra, hogy akik szeretnének hozzájárulni ehhez, azok adakozzanak külön erre a célra is. Egyrészt ott a kijáratoknál elhelyezett 2 zöldszínű faperselybe gyűjtjük erre a célra az adományokat, másrészt pedig ott a presbiteri asztalnál is be szabad ilyen jellegű adományt fizetnünk. Megköszönjük Istennek és megköszönjük a testvéreknek is azt az ajándékot, amit a lakásban kaptunk, és az imádkozó testvéreket kérjük arra, hogy hordozzák imádságba azt, akit most még mi pillanatnyilag nem ismerünk, meg lehet, hogy ő se ismer bennünket, de akinek mégis itt van közöttünk elkészített útja, majd valahogy összesegít bennünket az Úr, hordozzuk ezt imádságban. Mivel még tart az adóbevallások időszaka, meg az elkészített adóbevallásunk ellenőrzésének az időszaka, bátorítjuk a testvéreket arra, hogy a levont adónk 1+1%-áról rendelkezzenek és rendelkezzünk. Az egyik 1%-ot a Református Egyház, a másik 1%-ot pedig a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára javasoljuk rendelni. Ezzel egyházunkat és gyülekezetünket támogatják a testvérek. Kedves testvérek, Nagy szeretettel kívánok mindenkinek magam, családom és a gyülekezet presbitériuma nevében áldott békés ünnepet. Becsüljük meg Isten ajándékát, amit nekünk ad itt ezen a helyen, ezekben a napokban. Igyekezünk találkozásokra, és ha találkozunk, akkor használjuk ezt bölcsen, békességesen, imádságosan, egymás javára és Isten dicsőségére. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Mint minden úrnapon, most is olvasunk hitvallásunkból a Heidelbergi K.T. 16. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk most meghallgatni. Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk fogja ezeket felolvasni. Ezek az apostoli hitvallás tételeinek magyarázatát adják, és az Úr Jézus Krisztus szenvedését magyarázzák.
16. úrnapján. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvedni? Azért, mert Isten igazságos és igazgató végén semmi más módon, amit bűnünket elkezdeni, nem lehetett volna, hanem csak is magán Isten fiának a halált elszenvedni. Miért elmentett fel? Azért, hogy ez bizonyosságot legyen annak, hogy valóságban meghalt.
Kedves testvéreim, ének szóval dicsérjük a mi Urunkat, így folytassuk Isten tiszteletünket. A 348. dicséretünket keressük most ki, és a 348. dicséretünknek az első 4 versét énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
Igazolás, és békességet és boldog reménységet nyert fel támadásával örök igazság. Részeltes halálodnak, és feltámadásodnak, drága érdemeiben.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Húsvét drága és szent evangéliumát, ahogy elénk adja ezt Márk evangélista evangéliumának 16. fejezetében, az első 13 versben. Ezeket találjuk itt megírva. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé, illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, ímé ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Isten áldó kegyelme legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és adja nekünk szent lelke világosságát, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, arra kérünk téged alázattal, légy kegyelmes hozzánk, és részeltes bennünket, ahogyan énekeltük, halálodnak és feltámadásodnak drága gyümölcseiben. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ott vagy az Atya jobbján, mert feltámadtál, élsz, és uralkodsz örökön örökké. Dicsőítünk téged azért, hogy megszólíthatunk, hogy eléd állhatunk, és hogy kérhetünk tőled. És mi mást is kérhetnénk tőled, mint azt, hogy irgalommal és kegyelemmel könyörüljél meg rajtunk, vedd el a mi szívünknek mindenféle hitetlenségét, bizalmatlanságát, hogy végre beléd oltatva a mi szívünk, lelkünk, jelenünkről és jövőnkről békességre jusson, hogy olyan bizonyosság szülessen meg a mi szívünkbe, amelyet a világnak külső megrendülése sem rendíthet meg, amelyet nem rendíthet meg majd eljövendő halálunk sem. Tőled kérjük, mert azt jelentetted ki, hogy ez a hit, ami szívünkbe, tőled származik. Arra kérünk, hirdettesd úgy most igédet közöttünk, hogy ez a hit, ami szívünkbe megszülessen, légy itt jelen úgy szent lelked által, hogy ez a hit, ha esetleg megrendülni látszott volna bennünk, most mégis megerősítést nyerjen igéd által. Hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor így állunk a te szent színed előtt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, amely erősíti mindazt, amit már hallottunk Márk evangéliumából, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből a 15. fejezetből, a 15. fejezet 14. verséből, ahol Pál apostolon keresztül ezt üzeni a Szentlélek mindannyiónak. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Kedves testvérek, időnként viták csapnak föl arról egyházban, meg egyházon kívül is, hogy melyik a kereszténység legnagyobb ünnepe. Hát nem biztos, hogy igazságot tudunk tenni ebben a kérdésben, főleg a mai világban, amelyik úgy gondolkozik, hogy nyilván az a kereszténynek legnagyobb ünnepe, amit én aként élek meg, vagy amit én annak tartok. Kétségtelen azonban, hogy a Jézus Krisztus feltámadásáról való megemlékezés mindenképpen a legnagyobbnak számíthat, vagy kellene, hogy számítson. Azt olvassuk az első keresztényekről, hogy pünkösd után, amikor megértették és összeállt bennük a kép az Úr Jézus Krisztus életéről, akkor naponként együtt voltak, aztán utána azt olvassuk róluk, hogy a hét első napján jöttek össze közösségbe rendszeresen, mert hogy a hét első napján emlékeztek meg az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról. Ünnepelték újra és újra minden hét első napján az Úr feltámadását, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy így van ez mind a mai napig, amikor is hetente a hét első napján összejövünk. A mi kultúránk ugyanezt hét végének nevezte át, de egyébként lehet számunkra is a hét első napja, és különösen is évente egyszer egy nagy ünnep formájában megünnepeljük őt, a feltámadott győztes Jézus Krisztust, aki él és uralkodik. Mindazáltal ezzel együtt ki kell, hogy mondjuk, hogy a jézusi életút legkritikusabb állomása a feltámadás. Vannak hihetetlennek tűnő történetek az evangéliumban, szép számmal, amiben lehet, meg szoktak is sokan kételkedni, de ezek közül a leghihetetlenebbnek tűnő az magának, az Úr Jézus Krisztusnak a feltámadása. Ki kell mondjuk, láttuk és halljuk is itt, hogy már a korai kereszténységben is egyfajta törésvonal keletkezett Jézus feltámadásának ténye mentén. Márk evangélista különösen is arra helyezi itt a hangsúlyt, amikor ismerteti az evangéliuma olvasóival az Úr Jézus feltámadását, hogy nem hittek a szemtanúknak. Nem hittek Máriának, aki elmondta a tanítványoknak, hogy látta az Urat. Aztán azt írja le röviden Márk, hogy megjelent más tanítványoknak is Jézus, akik elmondták a többieknek, és annak ellenére, hogy több szemtanú volt, mégsem hittek nekik. Aztán, aki követi a továbbiakban a kereszténység sorsának az alakulását, az tudja azt, hogy ez a halvány repedés, ez a kis törésvonal egyre jobban élesedett. Voltak, akik hitték, és voltak, akik nem hitték Jézus feltámadását. Úgy értem, hogy sokan úgy vallották magukat Jézus követőinek, kereszténynek, hogy valójában nem hitték azt az Úr Jézus Krisztus történeteiből, hogy ő tényszerűen feltámadt. Az az igazság, hogy ez a repedés, ez a törésvonal 2000 éve egyre ott hasad a kereszténységben. Szeretnénk mi ezt már múlt időben tudni, de az az igazság, hogy nem tudunk tőle szabadulni. Ez a törésvonal mindmáig jelen van a magát kereszténynek valló egyházban. Vannak olyan keresztények, akik minden kétség nélkül hiszik, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban tényszerűen feltámadt, látták, tanúsítják azok, akik akkor találkoztak vele, és ő most fönn van a mennyben. Mások meg azt mondják, hogy Jézus nem támadt föl, ez a történetnek a szép befejezése, amit valakik oda költöttek a jézusi életút végére, mint ahogy a népmesékben szokás, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hát ez így ilyen szép befejezése a jézusi életútnak. Sokan nem értik azt elsősorban a kételkedők közül, hogy némely keresztjének miért kardoskodnak Jézus hihetetlennek tűnő feltámadása mellett. Miért olyan fontos ez, kérdezik sokan. Hiszen Jézus halálával már elvégezte az ő földi küldetését. Hát ő maga mondta a kereszten, nem? Ezzel fejezte be az életét, elvégeztetett. Sokan megkérdezik, ha ezt Jézus maga mondta, akkor miért kardoskodunk mi a folytatásért? Mások azt mondják, hogy Jézus már nem mondott, nem tanított olyan dolgokat a feltámadása után, amelyek olyan fontosak lennének. Jézus már nem tett nyilvános csodákat, nem lépett a zsidóság elé, csak bizonyos körökben jelent meg, nem annyira fontos az, hogy ő föltámadott-e vagy sem. Nem hozott már újat ahhoz, amit ő addig elmondott meg, elvégzett. Egyáltalán miért érdekes ez a feltámadás kérdés? Miért kardoskodnak bizonyos keresztjének azért, hogy feltámadt? Ezzel nem vonzuk az embereket, hanem inkább taszítjuk. Sokan gondolkoznak így, hogy hagyjuk ezt a kérdést. Valahogy vergődjünk át ezen a húsvét ünnepen, valamit mondjunk, hogy az emberek megnyugodjanak, aztán menjünk a dolgunkra, és foglalkozunk azzal, ami Jézus életében a feltámadás előtt volt. Foglalkozunk azokkal a történetekkel, azokkal a tanításokkal, a többit meg hanyagoljuk valahogyan. Azt kell mondjam a testvéreknek azonban, hogy cseppet sem mellékes, sőt, saját személyes életünkre nézve döntően meghatározó, hogy ennek a törésvonalnak melyik oldalán állunk. A magunk csendjében, a húsvéti csendben, vagy éppen örömben, hadd kérjem meg a testvéreket, hogy válaszoljunk magunkban arra a kérdésre, hogy hiszem én az Úr Jézus Krisztus feltámadását. Válaszoljunk arra a kérdésre a magunk csendjében, most mindenki meg tudja ezt tenni maga, hogy én a törésvonalnak melyik oldalán állok? Azok közé tartozom, akik azt mondják, nem kezden erőlködni, nem fontos, vagy azok között állok, akik azt mondják, hogy mindent meghatározó. Ez bizony igenis nagyon fontos. Testvéreim, gondolkozzunk el ezen, mert bármi is, ami válaszunk erre a kérdésre, az jelentősen meghatározza a mi jelenünket, meg a jövőnket. Úgy értem, hogy jelentősen meghatározza az, hogy mi hogyan éljük meg a kereszténységünket a jelenben. Mi hasznunk van a kereszténységünkből. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkozunk a feltámadás kérdéséről. És hogy értsék a testvérek, nem az a kérdés, hogy igazat adva nekem vagy másoknak megalapozatlanul kijelentjük, hogy persze hiszem. Hát most úgy tűnik az álmos azoknak az oldalán áll, akik hiszik a feltámadás tényét, akkor hát jó gyülekezeti tagok vagyunk, mi is odaállunk az ő oldalára. Nem ez a kérdés, testvérek, hogy megalapozatlanul, elhirtelenkedve valamit kijelentsünk. Ugyanis a hit a keresztény élet nélkülözhetetlen eleme. Azt mondja a Szentírás, hogy hitáltal értünk, és hitáltal tartatunk meg. Az nem mindegy, hogy mit hiszünk, és nem mindegy, hogy miért hisszük azt, amit hiszünk. A keresztény hit nem valami szubjektív életérzés, ahogyan ma ezt sokan gondolják. Én kereszténynek érzem magam. És az is fontos, hogy a keresztény hit nem a tudatlanok boldogsága. Nem azoknak való dolog, amit sokszor próbálnak ránk sütni, hogy mi félredobjuk a tudományt, a világnak mindenfajta dolgát, mi tudatlanok vagyunk, és ezzel boldogítjuk magunkat, hogy hiszünk. Testvérek, a hit rendíthetetlen alapokon álló bizonyosság. Ha ezekkel a rendíthetetlen alapokkal nem vagyunk tisztában, akkor azt mondja a Szentírás, hogy hiába való a mi hitünk, akkor álhitünk van, tévhitünk van. Jézus feltámadásának a ténye, az az igaz hitnek tulajdonképpen az egyik ilyen alapja. Mit olvastam? Mit mondott Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek? Tessék megnézni, hallgassuk csak újra. Azt mondja, ha pedig Krisztus nem támad fel, ha ezt a kérdést bagatelizáljuk, ha ezt nem tartjuk olyan fontosnak, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, már tudnélik, akik ezt hirdetjük, Jézus Krisztusról, és mindent ez alapján hirdetünk róla, de hiába való a ti hitetek is. Az a hit, amelyik nem ezen az alapon áll, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámad, él, uralkodik, azt mondja Pál apostol 2000 évvel ezelőtt, hogy az hiába való hit. Van, de nincs. Van, de nincs. Nézzük csak meg, akkor tegyünk egy próbát, hogy valóban olyan fontos törésvonal ez. Mit is jelent ez? Ha Jézus feltámadása nem tény, azaz nem igaz, akkor azt kell róla mondanunk, hogy ez kitaláció, és azért nevezzük néven a gyereket, ha ez nem tény, akkor a Jézus feltámadásáról szóló minden híradás hazugság. Akkor az csak hazugság lehet. Vegyük végig, hogy mi következik az egyikből, meg mi következik a másikból. abból, hogy tény vagy hazugság. Ha a tény Jézus feltámadása, akkor Jézus úr a halál felett, mert visszajött a halálból. Ha tény, akkor Jézus olyat tud a halál utáni dolgokról, amit rajta kívül senki, mert mi, emberek, nem tudjuk legyőzni a halált. Ha tény az Úr Jézus Krisztus föltámadása, akkor ez arra kötelez bennünket, hogy annak és csak annak adhatunk hitelt, amit tőle tudunk, legfőképpen a mi legnagyobb ellenségünkről, a halálról. Akkor nem érdemes máshol keresgélni információkat a halállal, meg a halál utáni dolgokkal kapcsolatosan, csak és kizárólag egyedül annál, aki legyőzte a halált. Aki feltámadott a halálból, mert ő tudja akkor egyedül nekünk hitelesen elmondani, igazolni, hogy mi is van ott. Ha tény az Úr Jézus Krisztus feltámadása, akkor általa, és csak is általa lehet nekünk győzelmünk a halál és annak az okozója a bűn felett. Miért? Azért, testvérek, mert akkor oda kell állnunk, ha győzni akarunk a halál és a bűn felett, annak az oldalára, aki legyőzte a halált. Akkor vagy maradunk a saját oldalunkon, ahol mindig vesztesek vagyunk, mert nem tudunk megküzdeni a bűneinkkel sem, a halállal meg végképp nem, vagy odaállunk az Úr Jézus Krisztus oldalára, aki győzött, feltámadt és él, és általa és vele nekünk is van és lesz győzelmünk a bűn és halál felett. Mi van a másik oldalon? A másik oldalon az van, hogy mindez nem lényeges, csupán kitaláció, azaz hazugság. Ha kitaláció Jézus feltámadása, akkor azt kell, hogy mondjam nektek, testvéreim, hogy Jézus nem egyszeri és nem egyedi, mert akkor Jézus csak egy a földön élt sok vallás alapító közül. Ha Jézus nem támad föl a halálból, akkor ő pontosan olyan, mint bármely más vallás alapító. Azaz élt, szólt, aztán meghalt. Csak a tanításai élnek tovább, és a követői azok által tartják őt jelképesen életben. Az összes világvallás erről szól. Volt egy alapító, aki élt, szólt, meghalt, és azáltal van mindaz, amit szólt, és az ő személye is életben tartva, hogy mondják, ismétlik mindazt, amit tőle hallottak követői. Akkor Jézust is be kell állítsuk ebbe a sorba. Ha ő nem támad föl, akkor ő is csak egy. Ha kitaláció az, hogy Jézus feltámadt, ha hazugság, hogy ő él, akkor Jézusban csak egy erkölcsi tanítót tisztelhetünk, testvérek, de nem vehetünk semmit sem komolyan, amit ő az élete folyamán Istenről elmondott. Mert a Jézus feltámadása hazugság, akkor ő is csak ugyanolyan ember volt, mint mi, és akkor tegyük föl a kérdést, hogy honnan tudhatott volna ő többet Istenről, mint bármelyikünk. Ha ő is csak olyan volt, ha őnek is csak annyi volt itt, akkor honnan tudhatott volna ő többet Istenről? Akkor minden, amit Istenről mondott, az csak az ő fantáziájának a terméke. Akkor semmi sem hiteles arról, amit ő nekünk Istennel kapcsolatosan megtanított. Ha kitaláció Jézus feltámadása, akkor a világ egyik legnagyobb és legsikeresebb hazugság mozgalmát hozták létre egykori követői. Ezt is ki kell mondjuk. Hiszen milliók vallják magukat Jézus követőinek mind a mai napig. Ha Jézus nem támad föl, akkor az egész kereszténység egy hatalmas hazugság áradatra épül, azon építkezik. Akkor ennek a hazugságnak az áldozata vagy te is, és akkor megkérdezem, hogy minek ülsz itt. Ha nem hiszed Jézus feltámadását, akkor egy hazugságnak hiszel. Minden vasárnap, amikor idejössz. Különösen húsvétkor, mert ritkán jössz, de gondolt, hogy ilyenkor el kell jönni. Akkor egy hazugságnak hiszel, minek ülsz itt? Ha csak kitaláció, testvérek, az Úr Jézus feltámadása, akkor mondjuk ki, hogy mégiscsak a halálé az utolsó szó. Akkor nincs senki, aki legyőzte volna a halált. Akkor mégiscsak a halálé az utolsó szó. És akkor mondjuk ki azt is, hogyha a halálé az utolsó szó, akkor csomagoljunk nagyon gyorsan, most keljünk föl helyünkről, és ugorjunk fejest az életbe. Mert akkor azoknak van igaza, akik az élet minden egyes percét arra akarják használni, hogy maguknak jót tegyenek. Hát akkor azoknak van igaza. Akkor fölösleges itt ülnünk. Akkor menjünk, dorbézoljunk. Merítsünk az életből minél nagyobbat. Akkor ne vesztegessük az időt a templomban. Nem, hogy egy órára, 10 perces testvérek. Ha mindez kitaláció. Nem tudom, hogy érzékelik-e a testvérek azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a törésvonalnak melyik oldalán állok. Hogy hogyan gondolkozok az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról, mert amit én hiszek, és amit te hiszel, abból következnek dolgok. Abból származnak dolgok. A Krisztus hitednek van-e alapja? Azt mondja Pál apostol, hogyha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a mi hitünk. Azt mondja a korintusiaknak, hogy hiába jöttök össze. Akkor hiába tanulmányozzátok az írásokat. Akkor teljesen fölösleges minden, amit csináltok. Hiába való a hitetek. Testvérek, milyen alapja van a mi hitünknek? Mi a mi hitünk, és milyen alapja van? A hit nélkül, az alap nélküli hit az ma sem ér semmit. Nem igazít el, és nem tart meg. Sokszor előfordul az, hogy panaszkodnak vélt, vagy magukról azt feltételező emberek, hogy ők keresztjének, arra, hogy noha hisznek, ők mégis bizonytalanok. Bizonytalanok a bűneik bocsánatában, bizonytalanok afelől, hogy mi lesz velük a halálukban, bizonytalanok afelől, hogy lesz-e örök életük, vagy sem. Testvérem, ha ezek közé tartozol, aki azt mondott magadról, hogy én keresztjén vagyok, de folyton folyvást a riadalom és a bizonytalanság vesz téged körül a szívedben, akkor arra kérlek, hogy vizsgáld meg, milyen alapjai vannak a hitednek. Hiszed-e a feltámadott és élő Jézus Krisztust? Nem a szomszéd, nem nagymama, nem apuka, nem a testvér, hanem te. Hiszed-e a feltámadott és élő Jézus Krisztust. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogyha tényként kezeljük és hisszük Jézus feltámadását, ha ez a mi hitünknek az alapja, akkor ebből óriási hasznunk van. Nagyobb hasznunk van belőle, mint a lottó főnyereményből, nagyobb hasznunk van még annál is, hogyha az egész világot megnyernénk. A mi kultúránkban, főleg talán hadd mondjam így szűkítve, hogy a mi magyar történelmi kultúránkban különösen is nagy becsülete van annak, aki belehal a győzelembe. Valahogy történelmileg mi ezt így szoktuk meg, egy kicsit így szocializálódtunk, hogy sokszor a nagy csatákat megnyerő vezetőkre, akik életben maradtak és folytatták a maguk csatáit, azokra nem emlékezünk azokra úgy, mint azokra, akik belehaltak egy-egy ilyen győzelembe. Valahogy azoknak nagyobb a becsületük. Kedves testvéreim, Jézus egyesíti ezt a két dolgot, ugyanis úgy halt bele a küzdelembe, hogy végül feltámadása által mégis ő vezeti azt a közösséget, amelyért meghalt. Ez Jézus egyedisége és sajátossága. Nincs még egy ilyen a Földön, aki belehalt volna egy küzdelembe, de utána hatékonyan, élő módon vezette volna tovább azt a harcot, azt a küzdelmet, amelyet a halála által megnyert. Jézus belehalt a küzdelembe, mivel azonban feltámadt, mégis győztesként vezeti azt a közösséget, amelyért meghalt. Jézus halálosan és haláláig küzdött, hallottuk itt a hitvallásból a felolvasott kérdéseket és a rájuk adott válaszokat, és aztán, amikor feltámadt, akkor mint élő és mint győztes vezette tovább és vezeti tovább a közösségét. Nem csak megszerezte nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus a bűnbocsánatot azzal, hogy helyettünk vette magára Isten bűn miatti haragját és ítéletét, hanem azt mondja nekünk a Biblia, hogy ő maga részesít bennünket a bűnbocsánatban. Nem csak kiharcolta nekünk halálával a bűnbocsánatot, hanem mint élő, ő maga részesít bennünket a bűnbocsánatban. Olyan jó az, amikor az ember végre egyszer az életben megérti, hogy nem mi térünk ő hozzá, mint ahogy mi ezt sokszor hisszük, hogy úgy van ez, hogy mi tértünk Jézushoz, meg mondjuk is másoknak, hogy térjél már Jézushoz, hanem úgy van ez, hogy mindenek előtt ő keres meg bennünket. Azért, mert él, mert győztes. Ő az, aki hozzánk tér személyesen, és fölkínálja nekünk az ő győzelmét, fölkínálja nekünk a bűnbocsánatot. Azt mondja a Szentírás, hogy mi emberek nem keresnénk őt sohasem, mert ha nem lenne kijelentés, ha Isten nem avatott volna bennünket bele abba, hogy mi a valóság, testvérek, akkor mi egyáltalán nem gondolnánk arra, hogy valami van még a halál után is. Akkor csak addig juthatnánk el, ameddig látunk. Akkor a mi életünk csak úgy néz neki, mint sok ember élete, akik a kijelentés ellenére nem hisznek, azt tudják, hogy születtünk, éltünk, meghalunk, vége. Testvérek, mi nem keresnénk Istent, nem keresnénk Jézus Krisztust, ha ő nem beszélt volna nekünk arról, hogy az élet az nem ennyi. Tehát ő az, aki hozzánk jön, keres, mert ő él. Egy halott Jézus nem jöhetett volna hozzám, és nem jöhetett volna hozzád. Egy halott Jézus nem tudna élő igét hirdettetni, amit amikor meghallottunk, akkor valami elkezdett működni a szívünkbe, ami addig nem működött. Mert testvéreim, nem más történik, mint az, hogy amikor az ember a bűn és a halál fogja, akkor lelki értelemben halott. De eljön Jézus az élő, aki legyőzte a halált, és ebből a lelki halálból újonnan szül bennünket ígéje és szent lelke segítségével. Így ő az élő lesz a megmentője azoknak, akik lelkileg halottak és tehetetlenek. Hadd mondjam így, hogy mi emberek mindannyian a lelki halál állapotában vagyunk, és az életünk attól függ, hogy oda jön-e hozzánk ez az élő Jézus Krisztus, és elkezd-e életet lehelni belénk, hogy ő elkezd-e éleszteni bennünket. Ne áttassuk magunkat azzal, hogy mi vagyunk olyan okosak, ügyesek, hogy mi megyünk a szívfájdalmainkkal az Úr Jézushoz, hogy Jézus gyógyítsál meg. Nem. Mi a szívfájdalmainkkal sokszor még az orvoshoz se jutunk el. Aztán az orvos megmondja a szeretteinknek, hogy amikor fölboncol, hogy már évek óta biztos, hogy ez volt, vagy az volt a baja. Csak eltitkolta, nem mondta, nem merte vállalni. Testvérek, nehogy megyünk mi bűnösök Jézushoz. Nem megyünk. Mi mit csinálunk? Mindig azt mutatjuk, hogy fittek vagyunk. Mi mindig azt akarjuk bizonyítani Isten előtt is, hogy minden rendben van. Testvérek, ő az, aki lehajol, ő az, aki életet lehel belénk, igéje és szent lelke által, mert ő él, nála van az élet, benne van élet, és ebben részesít bennünket. És amikor új életre támaszt lelki értelemben, akkor tulajdonképpen úgy mondja a Biblia, hogy magába olt, magához hasonlóvá tesz bennünket. Ez azt jelenti, hogy általa és benne részesülünk az életben. Ez azt jelenti, hogy készé tesz bennünket is az Istennek való életre. Amíg nincs Jézus ott az életünkbe, amíg ő oda nem jön és fel nem élesz bennünket, addig nem csak lelkileg halottak vagyunk, hanem magunknak is élünk. Mert az ember nem lát más értelmet addig az életbe, csak azt, hogy magamnak éljek. Csak ennek az egynek van értelme. Ha az életet ide szűkítem, hogy születés és halál, abban semmi másnak nincs értelme, csak annak van értelme, hogy nekem jó legyen, és mi így is élünk, testvérek, mindaddig, amíg az Úr lelkileg fel nem támaszt bennünket, és akkor az ember elkezdi megérteni, hogy én azért vagyok itt a földön, hogy az Úrnak éljek, hogy én Istennek éljek, hogy ő arra teremtett engem erre a földre, hogy én őt dicsőítsem meg, hogy neki éljek. De nem csak erre szül bennünket újonnan, hanem arra is, testvérek, hogy vele éljünk. Az, hogy Jézus él, és mi belé vagyunk oltva, azt jelenti, hogy ott vagyunk, és ott leszünk, úgy vagyunk ott, és úgy leszünk ott, ahol ő maga van. És ha Jézus feltámadt, és az atyánál van, akkor mindazok, akik feltámasztattak, a hit által beléoltattak, már most, és egyszer majd egykor, ott lesznek ő vele együtt az atyánál. Azért, mert ő ott van. Nagyon fontos, hogy nem csak feltámadt, hanem ahogy elmondjuk majd a hitvallásunkba, felment és ült az Atya Istennek jobbjára. Persze lehet azt mondjátok, hogy ez már még hihetetlenebb, mint a feltámadása. Nos, testvéreim, a tanítványai szemellátára emeltetett oda. És ennél még nagyobb bizonyítékunk is van, hogy ott van, hiszen mielőtt oda ment volna, azt ígérte a tanítványainak, hogy amikor majd ott lesz az atyánál, kérni fogja az atyát, hogy bocsássa el a szent lelket erre a földre. Mi történt pünköskor? Kitöltetett látványosan a szent lélek a tanítványokra. Magyarán a tanítványok megbizonyosodhattak ezáltal is arról, s velük együtt mi is, hogy Jézus valóban ott van, mint élő az atya jobbján. Kedves testvéreim, ha Jézus nem támad fel, akkor hiába való az ige hirdetés, akkor én vagyok közöttetek a legnyomorultabb ember, aki erre tettem föl az életemet 18 éves koromban, és még 53 évesen mindig itt állok, és hirdetem nektek alkalomról alkalomra az igét, akkor én vagyok a világ legbutább embere. Ha Jézus nem támad fel, akkor hiába való az ige hirdetés, de hadd mondjam, akkor hiába való az apostol szavával a ti hitetek is. Akkor szorosan ott vagytok az én nyomomba, ha nem hiszitek az Úr Jézus Krisztus feltámadását, akkor nem vagyok egyedül, mert akkor az én hiába való ige hirdetésemet itt hallgatjátok hiába valóan. Hiába való hittel. Hatalmas törésvonal tehát az, hogy hiszem-e, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt és él. Olyannyira nagy ez a törésvonal, hogyha nem hiszed, akkor csak látszat keresztjén vagy. Akkor hiába való minden, amit a hitedből levezetsz, vagy azzal magyarázol, vagy arra építesz. Arra bátorítalak benneteket, testvéreim, hogy lépjük át ezt a ma még átléphető törésvonalat. Mert ez a törésvonal egyszer olyan nagyjá lesz, hogy már nem lehet egyik oldalról a másikra átkeveredni. Hiszem, hogy ma még át lehet lépni. Úgyhogy elkezdünk igazat adni mindannak, amit a mi Urunk az igében kijelentett. Akik pedig hisztek velem együtt a feltámadott Úr Jézus Krisztusban, arra bátorítalak benneteket, hogy ezen az ünnepen, de minden egyes úrnapon, különösen is, nézzünk fel Jézus Krisztusra, és ő benne, és ő általa fogunk minden időben, minden körülmények között békességet lelni. Mert abban a pillanatban, amikor fölemeljük a mi tekintetünket, hitünk alapjára, a mi győztesünkre, aki ott van a mennyben, akkor meg kell, hogy lássuk benne a mi sorsunkat is. És kívánom nektek, akik hisztek, de talán elbizonytalanodtatok, hogy velem együtt erősödjetek ezen az ünnepen is. A drága és üdvösséges hitben, abban, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. És ami az övé, az immár vele együtt a miénké is. Akár élünk, akár halunk, mi az övé vagyunk. S tőle, az ő szeretetétől semmi el nem választhat bennünket. Azok a boldogok, akik így tekintenek az élő Jézus Krisztusra, adja nekünk ezt a hitet, ami Urunk Istenünk. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva a 185. dicséretünket énekeljük el. A 185. dicséretünknek egyetlen egy versszaka van, ez így kezdődik: Krisztus feltámadott. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket, nem mindegy, hogy a mi hitünk milyen alapokon nyugszik. Te tudod igazán, hogy van-e igaz, biztos fundamentuma, alapja a mi hitünknek, vagy egészen egyszerűen csak úgy hiszünk, mint minden félét általában földi életünk során. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy annak a hitnek, amelynek nem a te kijelentésed, nem az igazság, nem a valóság az alapja, nincsen semmi értelme. Arra kérünk, szabadíts meg bennünket a hiába való hittől, hogy ne érjen bennünket csalódás sem itt a földi életben, sem majd egyszer ott a te ítélő széked előtt. Könyörüljél meg rajtunk így, és ígéd szent lelked által ébresszél bennünket, hívjál életre lelki halálunkból, hogy szívünkben bizalom és kétségmentes hit ébredjen te feléd, Úr Jézus Krisztus, aki nem csak megszerezted nekünk a bűneink bocsánatát, hanem azt lelked által hatékonyan közvetíted is nekünk. Aki nem csak magad mentél fel a mennybe, hanem föl fogsz oda vinni bennünket is. Aki nem csak élsz, hanem ahogyan te élsz, úgy veled együtt fognak élni mindazok, akik igaz hittel beléd plántáltattak. Segíts bennünket erre az életre, lelkileg nyomorultak, elesettek, mi több halottak vagyunk, s ha te nem jössz hozzánk, feltámadott, élő és hatalmas, akkor a halál rabjai maradunk az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy te jössz, hirdetteted az ígédet. Így kérünk téged arra is, hogy hirdessed a te feltámadásodnak ígéjét szerte ezen a világon, olyanok által, akik hiszik a te feltámadásodat, uralmadat. Kérünk téged, hogy így áld meg az ige hirdetéseket ezen az ünnepen is szerte a világban, hogy ne akarjunk kevesebbet hirdetni annál, ami a tény, ami az igazán fix és biztonságos alapja minden hitnek. Kérünk téged így minden gyülekezetért, minden keresztjénért. És amikor most odaállítasz bennünket a falhoz, és kérdést szegezel nekünk, légy segítségünkre, hogy őszintén tudjunk válaszolni, és ha nem jó oldalán állnánk-e törésvonalnak, segíts meg bennünket, hogy hozzád meneküljünk, hogy benned lejjen végre nyugalmat a mi életünk, nem csak az élet dolgai, hanem a halálunk dolgai felől is. Áldj és szentelj meg bennünket, maradj velünk, családjainkkal, szeretteinkkel. Kérünk téged azokért, akik szerettek volna ma ide eljönni, de nem tudtak, mert gyengék vagy betegek, légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük, hallgass meg előtted elmondott imádságaikat, és vigasztaljad őket szentelkedés ígéd által. Kérünk téged azokért, akik az előtted való megállás helyett háborúskodnak, a maguk igazát bizonygatják, maguknak élnek, könyörülj meg rajtuk, és döbbents rá őket elesettségükre, döbbents rá őket arra, hogy milyen nyomorultak te nélküled. Hozzál így, Urunk, megnyugvást és békességet, ha lehetséges, a mi világunkba. És segíts bennünket abban, hogy megbecsüljük mindazt, amit nekünk adtál. Mindenekért legyen tiéd a mi hálaadásunk és dicsőítésünk. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben Kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva közösen folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult ima elmondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.